Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Jászság fővárosában, Jászberényben vagyunk. A Terplán Zénó Ferences szakképzőiskolában az alapító és igazgató házaspárral beszélgetek, Molnárné Somogyi Margit igazgatóval és a férjével, Molnár Józseffel. Az idei tanévtől kezdve ferences fenntartásban működik, tehát ma már nem csak az esztergomi, nem csak a szentendrei és a rózsadombi Szent Angéla gimnáziumok a ferences rendtartományhoz tartozó oktatási intézmények, hanem ez a jászberényi szakiskola is. A neve is olyan, mintha ferences lenne, Terplán Zénó. Ki is ő? Molnár Józsefet kérdezem.
Terplán Zénó professzor úr tanárunk volt a Műszaki Egyetemen, az akkori Nehézipari Műszaki Egyetemen, tanított bennünket. Halála után tiszteletből fölvettük a nevét 2005-ben.
Igazgató hölgyet kérdezem, hogy mi a története az iskolának, amely mostantól ferences?
Az iskolát 99-ben alapítottam a férjem segítségével, és hát egy nagyon kicsi iskolaként indult el. Az első évfolyam az 75 fő volt, és hát gyakorlatilag most van a 15. év, mióta ez az iskola működik, és főleg itt a szakközépiskolai képzésekkel indultunk, tehát a érettségire épülő szakképzés, illetve az iskola 15 év alatt odafejlődött, hogy 9. osztálytól 12. osztály, illetve 9-től 13. osztályig, tehát érettségire készítjük fel a gyerekeket, és utána pedig a különböző szakirányokból szakmákat kínálunk.
Tehát, ha jól értem, akkor először az érettségizett gyerekek számára adtak szakmát ebben az iskolában. Milyen szakmákat?
Ahogy mi is mérnökök vagyunk a férjemmel, tehát nyilván ezekhez a műszaki szakmákhoz vonzódunk leginkább, úgyhogy legelőször az első évfolyamban rendszergazdákat képeztünk, tehát informatikai rendszergazdákat, hogy miért. Valójában befektettünk egy számítógépteremre, tehát volt egy 35 gépünk, ahová nagyon jó szakembereket tudtunk fölvenni a induló évbe, és hát gyakorlatilag egy sikertörténet volt, mert a megyébe sehol nem képeztek, illetve közgazdasági vonalon képeztünk pénzügyi számviteli ügyintézőket.
Tehát így kezdődött, 70-valahány diákkal, most hány diákjuk van?
Most 800. A 800 fő az úgy értendő, hogy a nappali képzésbe közel 600-an, és a kb. 200 fő tanul felnőtt képzésbe. Kínálunk gimnáziumi képzést és szakközépiskolai képzést esti formában, tehát felnőttek számára, akik valamilyen okból nem tudták a érettségit megszerezni nappali képzés formában, illetve mérleképes könyvelőket, aztán pénzügyi számviteli ügyintézőket, rendszergazdákat, tehát különböző okai szakmákba felnőtteknek is kínálunk lehetőséget.
Most tulajdonképpen 16 éves kortól vannak itt a gyerekek, vagy hány éves kortól?
A szakközépiskolai képzésbe, ott 9. osztálytól járnak 12.
Igen, tehát 14 éves kortól.
Így van, 14, tehát a 8. osztályt befejezték, és utána ők szakközépiskolába jönnek, illetve van szakközépiskolánk 5 éves formában, amikor nyelvi előkészítővel indul a szakközépiskola, első évben nyelvet tanulnak meg egy kis közismereti tárgyat, és utána pedig, hát 4 év múlva pedig aztán az érettségit fogják letenni.
Számítástechnikával kezdődött, de gondolom, hogy a 800 fő nem mind számítástechnikát tanul most már.
Tulajdonképpen mindenféle műszaki, közgazdasági képzést kínálunk, tehát hogy a vertikum fölállt, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy egy étlapot kínálunk. Az étlapból nem biztos, hogy minden menüt választanak minden évben a diákok, nem minden indul le minden évben. Szak, középiskola és gimnázium vagyunk, tehát a klasszikus értelemben egy szakiskolai képzés nálunk egy osztályban van jelen.
Nagy fába vágták a fejszélyüket. Magániskolaként, alapítványiskolaként működött, ugye?
Igen, tehát pontosabban magániskola, mert a forma, tehát a fenntartó alapján szokták az iskolákat valahogy kategóriákba sorolni, tehát az akkori közoktatási törvény alapján ezt magánszemélyként alapított, és utána pedig a finanszírozás megváltozása miatt átadtam az alapítást tulajdonképpen egy általam alapított szakképző non-profit Kft.-nek, és gyakorlatilag most ez a non-profit Kft. Adta át a fenntartói jogát a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománynak.
Tandíj köteles iskola volt ez, vagy kapták a normatív támogatást a gyermekek után?
Igen, soha nem volt tandíjas iskola, tehát a normatív támogatásból működtünk. Sőt, amikor a férjem mondta az előbb, hogy egy osztály, szakiskolás osztályunk van, ezt tulajdonképpen az induló évben fölvállaltunk olyan gyerekeknek a képzését, akik mindenhonnan kiestek. Tehát magyarul nagyon hátrányos helyzetű családokból jöttek, és hát én előtte is a szakképzésben dolgoztam, mint mérnök, és gyakorlatilag az első osztályaink között ők is ott voltak, és hát azóta tulajdonképpen nem is nagyon kell hirdetni ezt az osztályt, ez egy kereskedő osztály egyébként. Indulás, azt hiszem, Hegesztő volt az egyik fele, másik fele pedig kereskedő, és ez a képzés tulajdonképpen most is megvan. Egy osztályt szoktunk erre, igen, mert úgy gondoljuk, hogy hát ott annyira kell a gyerekeknek a megsegítés, mert a családi háttér egy kicsit hiányos, munkanélküli szülők és így tovább. Tehát az a lényeg, hogy ezt nagyon nagy létszámban, gyerek létszámban felvállalni nem tudja az iskola, de egy osztálynyi gyerek az mindig van.
Ferences rendtartomány provinciálisa említette nekem, hogy éppen ez a profil tetszett meg a ferenceseknek, lévén jó hírű gimnáziumaik vannak, de valahogy az a hátrányos helyzetű rétegre való odafigyelés az oktatás területén az eddigi tevékenységükben nem volt hangsúlyos, és ez sokat nyomott a latba, hogy összetalálkoztak, és elindult a tanév ferences fenntartásban. Miért volt önöknek szükség arra, hogy fenntartót találjanak? Milyen helyzetbe került az iskola a tavalyi tanév végére?
A finanszírozás egy szükséges rossz egy iskolában. Mindenképpen úgymond pénz nélkül nem lehet működtetni egy iskolát. A normatív finanszírozás az utóbbi években a szakképző iskoláknál, szakiskoláknál változott. Tehát a régi rendszer, tehát a szakképzési hozzájárulás, mint olyan támogatási rendszer megszűnt, és a működtetésre mi, mint magániskola már nem kapunk finanszírozást, csak kifejezetten szűken a tanár bérezését és annak a járulékait kapjuk meg. Két út állt előttünk, vagy úgymond azt mondjuk, hogy a működtetést azt tandíjjal tudjuk megoldani, tehát pótolni, vagy a működtetési költséget valahonnan úgymond be kell, hogy jöjjön az iskolának, hisz a tanár béreken kívül ugye villany, gáz, rezsi, tehát fenntartási költségek mindenképpen vannak, és fokozottan vannak, mivel egy gimnázium van, azért nem kell anyagot venni, nem kell gázt venni a hegesztéshez, tehát egy szakmai képzésnél sokkal nagyobb az anyagigény. És mivel igazándiból volt kapcsolatunk a ferences rendtartománnyal, mivel hát azt hiszem, hogy 3 éve vagy 4 éve megvásároltunk egy tornatermet a rendtartománytól, és akkor már tulajdonképpen egy picit kialakult egy párbeszéd, és ekkor kerestük meg a rendtartományt. Tulajdonképpen egy éves párbeszéd után, illetve egyeztetés után sikerült ezt révbe vinni.
A rendtartomány, mint fenntartó, más lehetőségekkel bír az állami szabályozás szerint, mint egy alapítványi iskola?
Igen, 2013. októberében alapvetően megváltozott a költségvetési törvény, és az állami és az egyházi intézményeknek a pedagógus bér és járulék, illetve a pedagógus munkát segítő alkalmazottaknak a bérén kívül megkapja a működési támogatást, illetve kap egy egyházi kiegészítő támogatást, de itt a működési támogatás az, ami gyakorlatilag egy nagyon fajsúlyos dolog, és a magánintézmények, tehát így például a szakképző non-profit KFT, tehát ő egy magánintézmény vagy egy alapítványi fenntartásban működő iskola, a költségvetésből csak a pedagógus bért és járulékot kapja meg, működési költségekre nem kap támogatást. És hát ez gyakorlatilag, mivel a szakképzés, azon tudni kell, hogy akár szakközépiskola, illetve a JASZ-ságban azért a családok tandíjfizetést én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudnának fölvállalni. Éppen emiatt kellett nekünk arról gondoskodni, hogy az eddig felépített jó iskolánk tovább tudja működni, és hát valójában találkoztak az elképzeléseink, és így kerestük meg a rendtartományt.
Általában, amikor egy iskolát úgy tokkal vonóval átvesz az egyház, ami korábban nem egyházi iskola volt, az nagyon speciális nehézségekkel jár, mert hát átveszik azt a tantestületet, és hát fokozatosan válik keresztény szellemiségűvé az iskola jó esetben, tehát a cégércsere még nem minden, de elindul egy folyamat. Az önök esetében viszont úgy hallottam a ferencesek köréből, hogy ilyen aggodalmak nincsenek, mert azzal együtt, hogy nem egyházi iskolaként működött az elmúlt évtizedben ez az intézmény, de nagyon jó szellemiségű iskola volt. Hogyan értékezte, gondolom az önök törekvése, hozzáállása segített ebben.
Valóban ez az átmenet úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy zökkenőmentes volt, hisz kezdetekről fogva keresztény elveket vallja az iskolánk, tehát nekünk nem volt idáig sem az gond, illetőleg nem jelentett a gyerekeknek problémát, hogy mondjuk egy tanévzáró ünnepség a templomba zajlik. Idáig is volt tulajdonképpen nem hittan, hanem erkölcstan, és ezt egy helyi papa, Novák atya csinálta idáig. Nagyon szerették a gyerekek, tehát én úgy gondolom, hogy ez a váltás nem szignifikáns váltás, hogyha az elveket nézzük.
És említette, hogy egyik plébános járt ide hitoktatásra, aki történetesen a ferences templomnak a plébánosa, a ferencesek jelenléte 1950-ig meghatározó volt a városban, és most, ha nem is a régi formában, de valahogy betették a lábukat a városba.
Igen, gyakorlatilag egy érdekes Isten útjai kifürkészhetetlenek. Valójában nem volt még szó az oktatásban az erkölcstan hittanoktatásról. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy 5 évvel megelőztük azt a döntést, hogy ez az oktatásba bevezetik a hittanoktatást. Ezt az atya, amikor ide került a Novák István atya, akkor elhívtuk ide, hogy volt szabad ideje. Ferences templomban volt plébános, hogy tartson a végzős osztályokba hittan, erkölcstan etika oktatást, és hát így került. Tehát valójában elkezdtük azt a folyamatot már mi 4 éve, ami valójában most törvényszinten, vagy mondjuk azt, hogy ma általánosan a közoktatásban ott van.
A tantestületen belül zökkenőmentes ez az átmenet, vagy pedig volt, akiket elbizonytalanított?
Nem éreztük a tantestületről a váltás nehézségeit. Sőt, volt olyan a tantestületben, akinek eleve volt ilyen végzettsége, és ő fogja az egyik részét a hitoktatásnak csinálni. Tehát ez egy megkezdett vonal, amit szeretnénk tovább folytatni. Nyilván a ferencesek segítségével kaptunk ígéretet a Benedek testvértől, hogy kapunk ehhez segítséget. Időnként meg fognak látogatni bennünket, szeretnénk lelki napokat csinálni, és egy picit szorosabbra fűzni ezt a kapcsolatot.
A város hogy reagált?
Azt gondolom, hogy jól fogadta a város, tehát én az atyákat tudom inkább, mert a nagy templomban járunk rendszeresen templomba, ott tudom a Szántó atyának, hogy örült, amikor ezt a lépést az iskola megtette, a Novák István atya szintén.
Milyenek a gyerekek? Kik az önök gyerekei?
Nagyon sok bejáró gyerekünk van, de ez abból adódik egyébként, hogy a Jászberényi általános iskolákban is már bejáró tanulók vannak. Hát az iskola alapítása óta kimondjuk azt, hogy ide a tanulni vágyó gyerekeket várjuk, de bár minden iskola azt gondolom, hogy így van ezzel, és hát egy felvételi rendszerrel megpróbáljuk ezt szűrni, de azt hozzá kell tennem, hogy nagy százalékban a gyerekek azért nagyon egyszerű anyagi háttérre rendelkező családokból érkeznek, jóra való gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy sok szorgalmas tanulónk van, jó magaviseletű gyerekeink vannak, tehát én azt gondolom, mert állami iskola, tehát tanítottam valamikor régen más intézményben, hát nyilván mindenki a saját maga iskoláját dicséri, azt gondolom, hogy jó szellemű gyerekeink vannak. Természetesen a érettségi utáni szakképzésben van inkább több bizonytalankodó gyerek, hogy egyáltalán a választott szakmába el tud-e helyezkedni, tehát ezekben őket segítenünk kell, bátorítani őket, de egyébként összességében elégedett vagyok ezzel.
Pedagógiailag ez egy különleges helyzet, hogy 14 évtől 20-21-22 éves korig itt vannak a gyerekek. Okoz ez előnyt, vagy inkább nehézség?
Mindenképpen előny, ez nem hátrány. Összeszoknak, tulajdonképpen ez a nulladik évfolyamot mi nagyon szeretjük. Egyrésztől azért, mivel általános iskola nyilván abból következőleg, hogy nem csak Jászberényi iskolából jönnek, hanem ugye Jászságból sokfelől. Ahány iskola, annyi értékelési szint, akár kimondjuk ezt, akár nem. A nulladik évfolyam, ez egy összefésülő évfolyam. Tulajdonképpen egy nagy mennyiségű nyelvórát kapnak, illetőleg bizonyos szinten tartó képzést többi tantárgyból, és összefésüli a gyerekek tudását is, összeszoknak, beszoknak az iskolába, és utána már az a 4 év, az már tényleg hasznosan telik el az érettségig. Az idősebbekkel abszolút semmi probléma nem szokott lenni.
Meglepő, mert azt gondolná az ember, hogy azok már azt hiszik, hogy felnőttek, illetve bizonyos értelemben felnőttek is, és mégis egy olyan iskolai keretben vannak, ahol valamennyire máshogy kell viselkedni, mert nem szabad a 14 éveseknek rossz példát mutatni.
Igen, kicsit poroszos az iskola, tehát azt gondolom, de a koromnál fogva lehet, hogy ez így van, hogy rendben lehet, fegyelemben lehet tanulni. Tehát a tanuláshoz kell egy megfelelő nyugalom, csönd és odafigyelés, tehát azt gondolom, hogy inkább ezt az elvet képviseljük, viszont nagyon törekszünk arra, hogy akik érettségi után vannak itt, tehát ők egy 18-tól 20 éves korosztály, ők pedig, ehhez, mivel mi tanulóinkból adódik az ő közegük, tehát abból mi érettségizett tanulóink, megszokták az iskolába ezt a menetrendet, és hát azt gondoljuk, hogy nyilván vannak kisebb. Például a dohányzás az egy ilyen dolog, ahol arra-oda kell figyelnünk, hogy azt hol, meg kijelölt helyen, és így tovább.
Meg hány éves kortól?
Hány éves kortól. A kicsik nem keverednek, tehát azt azért úgy oldjuk meg mindig órarendben, és hogy tudjuk, hogy pontosan ezek az osztályok hol vannak, és akkor hát tulajdonképpen nem különösebb problémák nincsenek.
Olyan szörnyű történeteket hall az ember, meg lát, olvas így a híradásokba gyerekek, pedagógusok viszonyáról, olyan kiszolgáltatott egyrészt a pedagógus a mai rendszabályok alapján, hogy nehéz lehet a fegyelmet, tehát a poroszos igényt fönntartani. Végül is mi az eszközük?
Az iskolában van egy felvételi, de az inkább egy elbeszélgetés. Tehát amikor egyszer találkozunk a gyerekekkel, nyilván ezekben itt nincs csoda. Tehát ott lehet szépet, jót mondani, de a tanárokat, a kollégákat úgy vesszük fel évek óta, hogy azért egy nagyon hosszas elbeszélgetés egyáltalán a pedagógiai módszertanokról, és egy nagyon fontos dolog, hogy a gyereket úgy, ahogy van, el kell fogadni, és mi azért vagyunk itt, ez a mesterség arról szól, hogy bár megvan a diplománk, a tanároknak megvan a szakmai végzettsége, de az, hogy azt a tudást át tudja adni a gyereknek, hogy nevelni akarja-e a jóra, szépre, az nyilván egy hosszú folyamat, de azért a tanárok fölvételénél, tehát mindenképpen az egy elsődleges szempont, hogy azért az egy sokoldalú beszélgetés, egy hosszabb időtáv, amikor eldöntjük azt, hogy kit veszünk föl. Tehát ezért nem volt ez ilyen most ez a probléma. Igen. Sem ez az átállás.
Hát gondolom, hogy az a pedagógus, tudós pedagógus, aki a névadója az iskolának, Terplán Zénó is, nem csak szakmailag volt nagy, hanem nevelőként is. Nagy pedagógusokra, jó pedagógusokra van szükség, hogy a vadakat meg tudja szelídíteni az ember.
Igen, ez teljesen így van. Pont az Zénó bácsitól, hát mi nevezhetjük így, tanultuk meg, hogy szeretni kell a gyerekeket. Kezdetben féltünk tőle, de rájöttünk, hogy belül ember. És ezt szeretnénk mi is úgymond a diákjaink felé kisugározni, hogy így mondjam.
Akik kikerülnek az iskolából, elhelyezkedtek, vagy a munkanélküli segélyért kuncsorognak.
Igen, mint magánintézmény nem tudnánk fönnmaradni, hogyha mi azt nem vizsgálnánk állandóan, hogy mi a piac igénye. Tehát a szakmák tekintetében az OKI szakmákat gyakorlatilag azt úgy indítjuk el, mint ahogy a férjem mondta, hogy egy étlap tulajdonképpen az iskolának a alapító kiratában szereplő szakma jegyzék valójában, és azt figyeljük, hogy a jásság, itt a szűkebb környezetünket, ha megvizsgáljuk, mindig azokat a szakmákat preferáljuk, amire van igény. Tehát magyarul a környező cégek, egyébként a jársaság egy nagyon jó kondíciókkal bíró terület, tehát nagyon sok a nagyvállalata környékben, úgyhogy az ő számukra is képzünk, tehát illetve figyeljük úgy is a piacot, hogy ami vállalati képzéseink például vannak, azokból is egy kicsit kidomborodik az, hogy mely szakmákra van iskolarendszerben is igény. Tehát mondok egy példát, mondjuk a CNC programozó szakma, az megjelenik úgy is, mint iskolarendszerű képzési formában, de megjelenik úgy is, hogy a vállalatoknak például ilyen fajta igénye van, akkor az nekünk egy jelzésértékű, hogy a műszaki szakmák közül akkor őt fogjuk preferálni, és akkor a következő tanévben azt fogjuk meghirdetni. Vagy rendszerinformatikus, mondtam a kezdeteknél, valamikor leállunk a képzéssel, tehát 2 évig szünetel, mert úgy gondoljuk, hogy a piac telítődik egy idő után, tehát forgatjuk ezeket a képzéseket.
Akkor pedagógusok fölöslegessé válnak, és újfajta képzettségű pedagógusok kellenek. A munkatársi gárdának is változnia kell, gondolom.
Igen, tehát a következő a helyzet a szakképzésben, ez egy tulajdonképpen egy meglévő probléma, én úgy gondolom többi iskolánál is, a kifejezetten speciális szakmai ismeretet igénylő képzésekhez az iskola óraadókat alkalmaz, tehát amikor már nagyon speciális a dolog, tehát például egy most mondjuk a rendszergazdáknak a kimenő évfolyamában már olyan hálózati ismeretek, vagy egyáltalán van benne olyan fajta tudás, ami annyira speciális, hogy erre nem lehet főállású tanárt alkalmazni, akkor az iskolának megvan már egy szakember gárdája, akik ebbe bekapcsolódnak. Vagy a szakközépiskolai képzésben, akár egy CNC oktatásban, ott is óraadóval látjuk el. És egyébként meg a közismereti tárgyakhoz, tehát az érettségi felkészítésig, ott pedig tulajdonképpen egy abszolút kialakult nevelő testület van, mert magyar történelem, tehát az érettségi tárgyakra. A szakmai tárgyaknál pedig szívesen alkalmazunk óraadókat.
Mit próbálnak tenni azért, hogy a gyermekek, akik itt nevelődnek, meg a tantestület egyre inkább fölnőjön ahhoz a feladathoz, hogy ferences az iskola?
Nagyon büszkék vagyunk. A idei tanévben egy diákunk felvételt nyert az EGRI szemináriumba.
Tehát kispap?
Kispap, így van, és most meg lesz egy másik kispap jelöltünk, aki szintén most 2015-ben fog érettségizni. Ő is valószínűsíthetően, hogy oda fog jelentkezni. Úgyhogy gondolom én, vagy remélem, hogy az utánpótlást is talán tudja az iskola majd. Tehát ezen elvek alapján próbáljuk őket irányítani.
Ferencesek újra jelen vannak, nem csak egy iskola tábláján feliratként, hanem a lelkület az ősi ferences városba, Jászberénybe, ahol sokáig a rend teológiája működött, gyönyörű szép temploma van a rendnek. 1950 után nem volt mód, illetve elzavarták a ferenceseket, és a rendszerváltozáskor nem volt elég ferences ahhoz, hogy ide is visszatérjenek, de 20 pár év után, a rendszerváltozás után ismét van ferences jelenlét Jászberényben. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Molnárné Somogyi Margit igazgatónővel és férjével, Molnár Józseffel beszélgettünk, akik a Terplán Zénó ferences szakképző iskolának az alapítói, és most ferences fenntartásban is a vezetői. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Thank you.